Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az ukránoknak most már csaknem egy harmada elfogadná Oroszország bizonyos területi követeléseit, ha cserébe gyorsabban véget érne a háború. Ez derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet egy viszonylag friss felméréséből. Várkonyi Gyula kérdezte Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
Ez két kutatás volt, az egyik a háború befejezését célzó területi engedményekre kérdezett rá, tehát ennek a készségére, a másik pedig az úgynevezett lehetséges békeszerződések megítéléséről. A kutatóintézet azt hangsúlyozza, hogy a készség a területi engedményekre mindenféleképpen növekedett. A 2022 májusától, gyakorlatilag 2023 májusáig az helyzet viszonylag stabil volt, ez azt jelentette, hogy a válaszadók minden 8-10%-a volt kész területi engedményekre, és az abszolút többség, 80-87% pedig következetesen ellenezte ezt. Ez már 2023 májusától elkezdett csökkenni, és gyakorlatilag mára oda jutottunk, hogy valóban 32% hajlandó lenne bizonyos területi engedményekre. Itt ez a kérdés nem tartalmazta azt, hogy ez milyen jellegű területi engedmény legyen, de 55% továbbra is gyakorlatilag ellen a területi engedményeket, és 13%, aki nem tudta. Ettől függetlenül a tendencia egész egyértelmű, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy valami fajta kompromisszum felé a ukrán társadalom is elindult, de azért nem mondanám, hogy ez nagyon közel lenne ez a kompromisszum. Elsősorban azért, mert amikor megkérdezik azt, hogy milyen feltételek mellett lenne hajlandó, és itt három csomagot jelöltek meg, akkor azt látjuk, hogy az a csomag, amely az orosz feltételeket tartalmazza, arra nagyon határozott az elutasítás, továbbá is 54%-os. A második csomag, ami gyakorlatilag Ukrajna NATO tagságával járna együtt, de hivatalosan ugye fenntartaná Oroszország az ellenőrzést a megszállt területeken, Zaporozsia, Herson, Donetsk, Luhansk és a Krím felett. Ezt is gyakorlatilag mindössze 47% támogatja, és azt támogatják a legtöbben egyébként, ahol gyakorlatilag legalább Zaporozsia és Herson régiók feletti ellenőrzést visszaszerzi, Ukrajna, illetve a NATO tagja lesz. Tehát azt mondanám, hogy egész egyértelmű az a tendencia, hogy elindult valami fajta a kompromisszum felé, de ez a kompromisszum jelenleg nagyon távol áll attól a kompromisszumtól, amit mondjuk Moszkva feltételként szabott nem is egyszer, hanem többször. A nagy kérdés inkább az, és ezt teszik hozzá egyébként a szociológusok, hogy ez mit jelent valójában, hogy ez teljes körű lemondást jelente azok részéről, akik ebbe belemennének, vagy sokkal inkább arról van szó, hogy jelenleg nem látják reálisnak azt a lehetőséget, hogy visszaszerezzenek területeket Oroszországtól. Erre vonatkozóan nem volt kérdés, de egyértelmű az, hogy a NATO tagság, illetve Zaporozsia és Herson megye visszaszerzése, az gyakorlatilag területi engedménybe nem tartozna bele már abban az értelemben, hogy azt nem hagynák Oroszországnak semmiféleképpen a túlnyomó többsége az ukránoknak.
Az világos, hogy miért szondázzák időről időre az ukránok véleményét, hangulatát, de azt, hogy most ezt ennyire nyilvánosságra hozták, ez vajon kinek üzen, az oroszoknak, az amerikaiaknak, NATO-nak, kinek szól ez a nyilvánosságra hozatal, és mit akar üzenni?
Én inkább azt mondanám, hogy nem is a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet nyilvánosságra hozatala az izgalmas, hanem sokkal inkább az az izgalmas, hogy ekkora nagy nemzetközi sajtót kapott. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy megindult valami fajta vita, és megindult valami fajta gondolkodás arról, hogy hogyan lehet, hogy érdemes-e, miként lehet, milyen békeszerződést, egyáltalán hogyan lehetne a háború végéhez közeledni, de az az igazság, hogy azért azt gondolom, hogy itt döntően nem is az az érdekes, hogy az ukránok mire lennének hajlandóak, hanem azt nem tudjuk pontosan, hogy mire lennének hajlandóak az oroszok kompromisszumként. Azt nagyjából látjuk egyébként, hogy a jelenlegi orosz vezetés, tehát a Putyin-féle vezetés nem engedne semmifajta dolgokból, sőt, tovább menne, tehát megszerezni olyan területeket is, amelyeket még nem foglalt el, és azt is látjuk, hogy a távolság e között az elképzelés között, meg a között az elképzelés között, hogy például Herszont és Zaporozsjét feltétlenül vissza kellene szerezni, meglehetősen távol álló. De miként egyébként mondjuk a svájci békekonferenciát követő hát nyugati, illetve ukrán nyilatkozatok is mutatták, előbb-utóbb valamilyen fajta tapogazózás meg fog indulni. Itt a kérdés inkább az, hogy a nemzetközi közösség ebben hogyan fog részt venni, egyáltalán milyen eredményre tud jutni, illetve milyen eredményt szeretne elérni a nemzetközi közösség, az a része, amelyik gyakorlatilag hát Ukrajna mellett áll és Ukrajnát támogatja.
Azt ugye látjuk, hogy Ukrajna nyitott Kína felé, tehát nyilvánvalóan kikerülhetetlen szereplője lesz ennek a megoldásnak feltehetően Kína. Ukrajna nyitott ebbe az irányba, legalábbis nyitottnak tűnik, egy tárgyalás már elindult, de nyilvánvalóan nem mindegy az sem, hogy ki fogja nyerni az Egyesült Államok elnök választását. Addig lehet egyáltalán valami fajta áttörésre számítani?
Én semmiféleképpen nem számítanék erre, sőt azt mondanám, hogy bár az eredményt már novemberben tudni fogjuk, addig, amíg az új adminisztráció be nem rendezkedik, addig én nem számítanék semmi olyan dologra. Ez jelenti egyébként nagyjából a januárt, ami a béke, vagy egyáltalán a tárgyalások felé való megindulást jelenteni. Elsősorban azért, mert azt gondolom, hogy Donald Trump sem teljesen feltétlenek nélkül kezdene el tárgyalni, sőt, hát azt gondolom összességében, hogy neki is figyelembe kell venni egyébként azt, hogy milyen érdekei vannak Amerikának az oroszokkal kapcsolatban, illetve az európai szövetségesekkel kapcsolatban. Ez egy bonyolultabb történet. Egyelőre azt látjuk, hogy van egyfajta tapogazdózás mindenki részéről, de azt nem látjuk egyébként, hogy ha leülnek tárgyalni, ezek egyáltalán eredményre vezetnek-e.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Megérdemeltem egy második hivatali időszakot, mondta az Amerikai Néphez Intézet televíziós beszédében Joe Biden. A 81 éves amerikai elnök azért ült a kamera elé, hogy elmagyarázza, miért lépett vissza az elnök választási versenytől. Svetnik Endre összefoglalója.
Bár Joe Biden vasárnap közölte, hogy engedett a nyomásnak és feladja tervét, hogy megmérkőzzön egy második elnöki mandátumért, végül szerdán intézett televíziós szózatot az amerikai néphez, hogy elmondja döntése okát. 10 perces a Fehérház ovális irodájából közvetített beszédében azt mondta: úgy hiszem, hogy elnöki teljesítményem, a világban betöltött vezető szerepem és Amerika jövőjével kapcsolatos vízium miatt kiérdemeltem egy második hivatal időszakot. Viszont semmi sem állhat útjába a demokráciánk megmentésének, és ebbe az egyéni ambíció is beletartozik. A demokrácia megmentése kifejezéssel republikánus ellenfelére, a 12 napja egy merényletet túlélt Donald Trumpra utalt, akiről korábban azt mondta, megválasztása esetén az első naptól diktátorként viselkedne, de akit nem említett név szerint. Úgy fogalmazott, Amerikának választania kell a remény és a gyűlölet, és a között, hogy előre vagy hátra megy. Úgy döntöttem tehát, hogy a jövő érdekében átadom a stafétabotot a következő nemzedéknek. Megvan az ideje és a helye az új, friss, fiatal hangoknak, és ez most jött el, tette hozzá. Ezzel pedig Kamala Harris alelnökre utalt, aki a demokraták de facto elnökjelöltje, és Donald Trump ellenfele lett. Egy felmérés szerint Harris pár százalékponttal már meg is előzte az addig vezető Trumpot. Maga Biden az elmúlt években többször is olyan elszólásokat tett, amelyek során összekeverte emberek nevét, zavarodott volt, vagy akár el is esett, és beszédében is ejtett bakikat. Emiatt már a választási esélyeik miatt aggódó demokraták oldalán is elkezdték követelni, hogy álljon félre, de ennek hetekig ellen állt. Hétvégi bejelentésével a COVID-fertőzés miatt karanténba vonult Biden, az elnökválasztás előtt mindössze 4 hónappal szállt ki a ringből. A beszédben arra utalt, hogy 5 évtizedet töltött el politikusként, és hogy továbbra is azért dolgozik majd, hogy jobb legyen az amerikaiak élete. Ezzel válaszolt egyes republikánus képviselőknek, akik azt mondták, hogy nem csak az újabb elnöki ciklusra alkalmatlan, de arra is, hogy kitöltse fennmaradó hivatali idejét. Miközben az amerikai fővárost nagyszabású tüntetések rázták meg Netanyahu izraeli miniszterelnök látogatása miatt, Biden külön kitért arra, hogy tovább dolgozik a gázai háború leállításáért, a túszok hazaviteléért és a közel-keleti békéért. Elnöki munkája egyik nagy és büszke eredményének állította be Ukrajna támogatását. A pátosszal tűzdelt beszédet Biden családja körében mondta el, és azt is lehetett látni, hogy megölelte a fiát Huntert, akit a közelmúltban elítélt egy bíróság. Republikánus politikusok szerint az idősebb Biden elnöki kegyelemben részesítheti a fiát. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A generációváltás szükségességével magyarázta visszalépését az elnökjelöltségtől Joe Biden amerikai elnök a Nemzethez intézett magyar idő szerint csütörtök hajnalban elmondott beszédében. Manciger Krisztián, Amerika szakértő, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető adjunktusa szerint a visszalépéssel a demokraták előnybe kerültek, és ez akár a novemberi elnökválasztáson is döntő lehet. Farkas Dávid interjúja.
Biden elnök nagyon sokáig nem akart kilépni ebből a újraválasztásból, és igazából nagyon-nagyon hosszú ideje ő az első olyan hivatalban lévő elnök, aki nem indul újra, vagy nem kíván újraindulni egy újraválasztásért. A legfontosabb az egyértelműen az volt, hogy a június 27-i elnöki jelölti vitán, vagy legalábbis akkor még feltételezett elnöki jelölti vitán, hiszen akkor még Trump sem kapta meg a republikáns párti támogatást, vagy legalábbis a döntés nem született meg, gyakorlatilag nagyon rosszul szerepelt. És ezt követően volt még egy NATO találkozó, egy NATO csúcs júliusban, ahol szintén komoly hibákat vétett, Zelenszkij elnököt például leputyinozta, és hasonló tévedéseket követett el. Tehát gyakorlatilag elfogyott körülötte a levegő a demokrata párton belül, és most már azért hosszú hetek, hónapok óta prominens személyiségek próbálták arra presszionálni, hogy lépjen vissza. Gyakorlatilag ez a döntés pedig július 21-én született meg, és ezt követően intézett egy 10 perces nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államok választóihoz, tehát az amerikai néphez, és ebben gyakorlatilag azzal indokolta a visszalépését, hogy az ország érdekei és a párt érdekei elsődlegesek, és innentől kezdve a jelenlegi alelnök Kamala Harrisnek az elnöki ambícióinak támogatására gyakorlatilag kötelezte saját magát.
Milyen feladatokat valósíthat még meg Joe Biden a hátralevő néhány hónapban?
Biden ebből a szempontból jogalkotási folyamatokra helyezett nagy hangsúlyt, tehát a legfelsőbb bírósággal kapcsolatos reformoknak a keresztülvitelére, az véghez vitelére, illetőleg amit még kiemelten fontosnak tartott, és ez különösen, hogy Benjamin Netanyahunak a most is zajló Amerikai Egyesült Államok beli látogatása kapcsán kiemelt fontosságú, az a közel-keleti béke megteremtése, mint cél, illetve a gázai háború befejezése. Hogy ezek mennyire reális a megvalósítások, ezeket a következő hónapok megmutatják, de azért részemre ilyen picit szkeptikus vagyok abban, hogy ez sikerülhet-e.
Közben már javában kampányol Kamala Harris. Bizonyos felmérések szerint a népszerűsége nagyjából azonos szinten van Donald Trumpéval, sőt volt olyan felmérés, amely szerint meg is előzte a volt elnököt. Hogy áll valójában, és főleg a csatatér államokban milyen esélyekkel indul majd, ha valóban Kamala Harris lesz a demokraták elnökjelöltje?
Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából gyakorlatilag az amerikai elnökválasztások ez a kulcskérdése, hogy a csatatér államokban hogyan teljesítenek a jelöltek. Érdemes elmondani azt, hogy 2016-ban, illetve 2020-ban gyakorlatilag Trump elnök sikere, illetőleg bukása, az pont a csatatér államokban lezajlott szavazásoktól függ. Az sem teljesen véletlen, hogy gyakorlatilag a kampányaikat ezekre az államokra koncentrálják. Gyakorlatilag az amerikai államokat be lehet sorolni demokrata, republikánus és csatatér államokba. A választás pedig arról szól, hogy a csatatér államokban kik fognak nyerni. Jelen pillanatban nagyon nehéz azt látni, hogy Kamala Harrisnek milyen esélyei vannak. Azok a felmérések, amiket ön is említett, azok azt mutatják, hogy valóban nagyjából kiegyenlített a támogatottsága Trump a republikánus elnökjelöltel volt elnökkel, de igazából még november 5-ig a választásnak pedig nagyon hosszú idő van. És Kamala Harris kapcsán azért azt is érdemes elmondani, hogy ő korábban követett el kampány hibákat. Ettől függetlenül valószínűleg azért a demokrata párt ezekkel egyrészt tisztában van, tehát azokkal a feladatokkal, amiket Harris kampányának a megerősítése szempontjából el kell végeznie. Másrészt pedig ő is azért elég komoly rutin szerzett most már az elmúlt évek munkái során. Ami még itt nagyon-nagyon fontos az az, hogy, és amire gyakorlatilag most amiről nagyon sokan beszélnek, hogy Harris kit választ maga mellé alelnök jelöltnek. Ugyanis ez lesz egy kulcskérdés, hogy hogyan tud választókat megszólítani. A republikánus oldalról fölmerül az, hogy van szó, ha ő is szenátornak a megválasztása nem biztos, hogy jó volt ebből a szempontból, ugyanis nem tudnak nyitni bizonytalan jelöltek felé. Meglátjuk ezt majd. Mindenféleképpen Harrisék azzal, hogy Biden most lépett vissza, illetve hogy a demokrata párti jelölőgyűlés még csak augusztus másik felébe 19 és 22-ek között következik el, lépés előnybe kerültek, és az alelnök jelölt kiválasztás ebből a szempontból jelenthet egy olyan poolnyitás gyakorlatilag, ami bevonzhatja ezekből a billegő államokból azt a többséget, ami szükséges lehet az elektori szavazatok megnyeréséhez, és végső soron az elnöki csata megnyeréséhez.
Manzinger Krisztián, Amerika szakértőt, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető adjunktusát hallották. Az Egyesült Államok jelenlegi alelnökének, Kamala Harrisnek komoly esélye van arra, hogy a demokraták elnöki jelöltje legyen a novemberi választáson. Az előzetes felmérések alapján ugyanis már megszerezte az elnök jelölőgyűlésen döntő delegáltak támogatásának többségét, mondta az Inforádió Arena című műsorában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa.
Az ideális eset az úgy néz ki, hogy ha valaki potenciális elnök jelölt lenne, az előválasztáson megméretteti magát. Ugye erre már lehetőség nincs. Ezt azért mondom, mert korábban volt egyébként példa arra, hogy hivatalban lévő elnök végül is visszalépett. A demokratáknál Harry Truman, illetve Lyndon B. Johnson volt konkrétan egy ilyen precedens ilyen ebből a szempontból, csak ugye ez jóval korábban történt, tehát még tavasszal, mert Lyndon Johnson elég korán jelentette be. És adott esetben, hogyha valaki az jelöl megnevezi azt a hát alelnökét, vagy bárkit, akit támogat, hát nyilván az ad neki egy lendületet, de ettől függetlenül ennek a potenciális jelöltnek még delegátokat kell gyűjtenie. Na most ezen túl vagyunk. Most az a helyzet, hogy a delegáltak 99%-a lényegében ugye elvileg Biden elnököt hivatott támogatni. A demokratáknál van egy olyan szabály, hogy a delegáltak lelkiismereti alapon szavaznak. Nem kötelesek Biden elnökre szavazni, csak azért, mert az előválasztást javarészt Biden elnök nyerte, hanem saját lelkiismeretük alapján eldöntik majd a Demokrata Párt Nemzeti Konvencióján idén augusztus 19 és 22-e között, hogy kire adják a szavazatukat. Ugyanez a szabály érvényes Kamala Harris esetében, értelmezve azt, hogy Joe Biden idézőjelben politikai végakaratát nem kötelesek tiszteletben tartani, tehát nem kötelesek ezáltal Kamala Harrisre szavazni. Kamala Harris esetében ez úgy néz ki, hogy elkerülendő azt a potenciális káoszt, amit egy nyílt szavazás eredményezne Chicagóban a Demokrata Párt Nemzeti Konvencióján, tulajdonképpen egy ilyen delegáltaknak a virtuális szavazását bonyolítják le az elkövetkezendő napokban, legkésőbb augusztus 7-ig, illetve hát 12 nappal a konvenciót megelőzően. Felmérések alapján Kamala Harrisnek már megvan a többsége a delegáltak számát illetően, de ez még hivatalos jelölés nem jelent, hivatalos jelölés majd akkor lesz, hogyha a konvención is ezt majd formalizálják.
A virtuális szavazás eredménye az a konvención való szavazásnál irányadó, vagy hát ott is még menet közben dönthet valaki úgy, hogy hát mégse úgy fog szavazni élesben, mint ahogy online csinálta.
Az utóbbi. Tehát gyakorlatilag dönthetnek másképp is a delegáltak a lelkiismereti szabály alapján, plusz, hogy a demokratáknál vannak úgynevezett szuperdelegáltak, hát a jelenleg számítás szerint egy ilyen 750 fő, összesen 4700-an vannak, ami azt jelenti, hogy Kamala Harrisnek, vagy hát akárkinek több mint 1900 delegáltra van szüksége. A szuperdelegáltak mindig is úgy szavaznak, ahogyan szeretnének, ezért is nevezzük őket szuperdelegáltaknak, viszont első körben általában ők nem szavaznak, pont azért, hogy ne lehessen így a semmiből eldönteni teljesen váratlanul a szavazást. De egyébként a delegáltak esetében ez a lelkiismereti szabály alapján hát megváltoztathatják az álláspontjukat a konvención. Ezért is mondják azt, hogy igazából nem lehet Kamala Harris-t attól, hogy összejött neki elméletek a delegáltak száma a virtuális szavazás meg a felmérés alapján, ettől még nem lehet jelöltnek nevezni, még előzetesen sem, tehát a sajtóban sem nevezik előzetes jelöltnek.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották. 75 éves a NATO, amely továbbra is népszerű a tagállamok lakosságának körében. A Védelmi Szervezet washingtoni csúcs találkozójának főbb témái a szövetség elrettentésre és védelemre alapuló politikájának megerősítése, az Ukrajnának nyújtott segítség és a csendes óceáni partnerekkel való együttműködés voltak. Várkonyi Gyula kérdezte Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
A NATO-nak a legnagyobb előnye az, hogy adaptív, tehát alkalmazkodni tudott az elmúlt évtizedekben is a biztonsági környezet változásához és az ebből adódó feladatokhoz. Itt a 75. évforduló az nem jelent feltétlen mérföldkövet, mert alapvetően a 2014-es események, ugye a Krím orosz annexió és a Donbassnak a destabilizálása volt, ami a kollektív védelemre irányította újra a figyelmet, és aztán 2022-es eszkaláció, illetve az akkor elfogadott új stratégiai koncepció egyértelműen a kollektív védelem és az elrettentés megerősítését helyezte a középpontba. A módott az ajló folyamatok azok ennek a véghezviteléről szólnak, és a Washingtonis találkozó is ebben a kontextusban hozott döntéseket.
Mielőtt ezekről a döntésekről beszélnénk, magának a NATO-nak a belső elfogadottsága, a tagállami támogatottsága az most milyen, hogy alakul?
Azt lehet mondani, hogy általánosságban 60-70-75, de egyes országokban, mondjuk lengyelek, románok esetében, ahol különösen fontos ez a kollektív védelem, hogy 80%-ot meghaladó a NATO-nak az elfogadottsága, a támogatottsága. Itt több dologra is érdemes utalni. Az egyik az általános percepció, hogy ha tagjai vagyunk a szövetségnek, akkor az védelmet jelent, és csökkenti az esélyt annak, hogy külső szereplő megtámad minket, de az is benne van, hogy a kollektív védelemben mi részt vennénk, tehát egy másik államot ért támadás esetén megvédenénk a szövetséget, és ennek a viszonossága, tehát hogyha minket érne támadás, akkor a szövetségesek megvédenek-e, és ezt meg elhisszük-e, és alapvetően minden területen döntő többségi, általában a kétharmadot meghaladó támogatás mutatkozik a lakosság részéről.
A washingtoni NATO csúcs után mit lehet mondani, hogy alakul Oroszország és a NATO, valamint NATO és Kína kapcsolata?
Tehát az orosz-NATO viszony az ugye évek óta mondhatjuk azt, hogy feszült, és kifejezetten rossz itt az ukrán-orosz háború kapcsán. Nyilván a NATO-nak reagálni kellett az eseményekre. A washingtoni csúcson hát annyival változott talán az állásfoglalás, hogy határozottabban, keményebben nyilatkoztak Oroszországról, és azokat a tevékenységeket, ami nem katonai, hanem mondjuk ilyen hibrid tevékenységek, destabilizálás célzó, dezinformációs tevékenységek, ezeket is sokkal erősebben kiemelték. És hát volt itt a közelmúltban több olyan eset, szabotázs akciók, vagy gondoljunk a Rheinmetall vezetőjének a tervezett megölésére, amikre az európai államok is elég rosszul reagáltak, és ezeket nyilván elítélte a NATO. Tehát mondhatjuk azt, hogy keményebb volt a hangvétel. És ugyanezt a keményebb hangvételt látjuk Kínával kapcsolatban is, elsődlegesen annak okán, hogy Kína szerepét az orosz-ukrán háborúban, Oroszország támogatásában azért látni vélik a NATO tagállamok. Nem közvetlen katonai támogatás, hanem kettős felhasználású technológiák és egyéb eszközöknek az átadása miatt.
Milyen jövőt, milyen rövid, illetve középtávú perspektívákat vázolt fel a NATO saját magának? Milyen feladatai vannak a közeljövőben?
A legfontosabb feladat ennek az elrettentési és védelmi csomagnak, intézkedés csomagnak a megvalósítása és továbbvitele. Ez azt jelenti, hogy ugye elfogadtak egy új haderőmodell koncepciót a 22-es stratégiai koncepción belül, ami egy összességében három lépcsőből álló 8000 fős haderő mozgósítását teszi lehetővé. Ennek az első-második lépcsője 100, majd 200000 fő, a harmadik pedig egy további 500000 főnek a mozgósítása. Abra az esetre, hogyha nagy háború törnek, és ugye meg kell védeni a tagállamoknak a területét. Ennek a 22-es stratégiai koncepciónak a gyakorlati megvalósítását segítette 23-ban a Vilniuszi csúcson a regionális védelmi terveknek a frissítése. Itt Észak-Európára, tehát a skandináv térségre, Közép-Európára és Dél-Kelet-Európára vonatkozóan is vannak ilyen regionális tervek, és ezeket osztják vissza gyakorlatilag a tagállamok szintjére, és határozzák meg, hogy melyik tagállam milyen védelmi feladatot lát el, a tagállamok pedig ellenőrzik azt, hogy milyen képességekkel, fegyveres eszközökkel rendelkeznek. Tehát a védelmi tervezés beillesztik most már be ezeket a stratégiai döntéseket. Ez a megvalósítási folyamat az, ami még zajlani fog itt a következő időszakban is.
A NATO-nak a jövője függ attól, hogy hogyan alakul az Egyesült Államokban az elnökválasztás.
Az amerikai elnökválasztás az nyilván döntő lehet abban az esetben, különösen, hogyha Donald Trump lesz a következő elnök, hogy visszatér az elnöki székben, hiszen ő többször nyilatkozott arról, hogy nagyon gyors megoldásban és adott esetben az ukránoknak nyújtott támogatás megállításában is lát fantáziát. Ez azt jelenti, hogy a NATO is nehéz helyzetbe kerülhet abból a szempontból, hogy a közvetlen biztonsági környezetében egy konfliktus az agresszor győzelmével érhet szélsőséges esetben véget. Természetesen ezt még nem kell készpénznek venni, meglátjuk, mi lesz a választásnak az eredménye.
Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja. Önök a Világtükör szombati adását hallották.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.